Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 164. dicséret első versét. A 164. dicséret így kezdődik: Kegyes Jézus. Elfoglalva a 475. dicséret első-második verseit énekeljük. A 475. ének így kezdődik: Imádkozzatok és buzgón kérjetek. Ne rettegjetek és ne féljetek, hiszen régóta hirdettem, megmondtam és ti vagytok a tanúim. Van-e Isten rajtam kívül? Nincsen kőszikla, nem tudok róla. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük ezt a mai estét. Különösen azt, hogy eljöhettünk, itt lehetünk a te színed előtt. Átélhetjük a te jelenlétedet, a lényed kisugárzását, mert annyira szükségünk van ennek a megtapasztalására. Hiszen Urunk, te vagy a békesség fejedelme, te vagy aki elmondhatod magadról, hogy szelíd és alázatos szívű vagy. És Urunk, kérünk, hogy ez a szelíd, alázatos szív, ez a békesség most öleljen körül bennünket. Hiszen bennünk annyi békétlenség van, annyi minden kavarog. Olyanok vagyunk belőlről, mint az a Genezáret tava, amit a vihar felkorbácsolt, és hullámok tomboltak, még a hajóba is becsaptak, és a tanítványok úgy gondolták, elsüllyednek, elvesznek, és mi is hányszor éljük át ennek a feszültségét, hogy úgy gondoljuk, viharba kerültünk, és elsüllyedünk, nem tudjuk magunk megoldani ezt a helyzetet, ezt a problémát. De ahogy a tanítványok rádöbbentek arra, hogy hozzád kell fordulni, úgy vagyunk mi is itt. Felismertük, hogy egyedül csak te segíthetsz rajtunk. Te tudsz ki utat mutatni, onnan, ahol elakadtunk. Te tudsz a szívünkön is változtatni, te tudod újjátenni azt, és te töltesz be tőled kapott békével, és reménnyel minket. És kérünk, hogy most, amikor igédre figyelünk, akkor mindezt végezd el bennünk. Mutasd meg, hol tartunk, kik vagyunk, és kérünk, hogy úgy formálj bennünket, hogy a szívünk, a lényünk, a testünk az valóban Szentlélek templomává váljon. Te tisztíts meg mindattól, ami nem odavaló, és töltsd be önmagaddal, töltsd be az igének fényével, útmutatásával, és kérünk így, jöjj közel hozzánk, és áld meg mostani igére figyelésünket. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg Isten igéjét. Máté evangélium a 21. fejezetének 12. versétől a 17. versig terjedő szakaszból. Tehát Isten igéje Máté evangéliuma 21. fejezetének 12. versétől kezdve így szól hozzánk. Azután bement Jézus a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak. A pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felborította. És ezt mondta nekik, megvan írva, az én házamat imádság házának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Azután vakok és bénák mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták azokat a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltották, Hozsánna a Dávid fiának, haragra lobbantak, és így szóltak hozzá, hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt, hallom, sohasem olvastátok, gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet. Erre otthagyva őket, kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Azután bement Jézus a templomba, de miután? Mit követően indult el Jézus a jeruzsálemi templom felé, és ment be oda? Az előzmények arról beszélnek, hogy az Úr Jézus bevonult Jeruzsálembe. Mégpedig most nem úgy ment be a város kapuján, mint ahogy azt már többször megtette, csendben, szinte ismeretlenül, hanem úgy, hogy sok ember elébe ment, és szinte úgy fogadták őt, mint egy királyt. Ugye azt olvastuk, hogy amikor bevonul a sokasság, még a felső ruháját is leterítette az útra, mások ágakat vagdaltak, és azt szórták az útra, hogy Jézus ne a földre lépjen, illetve az a szamár, amelynek a hátán bevonul. Tehát, mint egy király, így fogadta a nép, és messiási jelzőkkel illették, ugye Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, és szólassuk, hogy amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, tehát Jézus érkezése megmozgatta az egész várost. Az emberekben kérdés merült föl, hogy ki ez? Ki ez? Félreértik Jézust, nem ismerik, nem véletlen kérdezik ezt, hogy ki ez. Bár egy kicsit úgy megdöbbentő, ha belegondolunk, hogy már az Úr Jézus harmadik éve járja Izraelt, tanít, gyógyít, szabadít, beszél Isten országáról, hatalmas dolgok történnek általa, és akkor Jeruzsálemben az emberek ugye azt a kérdést teszik fel, hogy ki ez. Mint hogyha most csak úgy besétált volna a semmiből, vagy most először vennék körül őt egy tömeg, most először látnák, meg hallanák. Biztos, hogy sok ember van, aki még nem látta Jézust személyesen, de hogy hallottak róla, az valószínű. Másrészt ugye Jeruzsálemben ilyenkor, ugye mivel már közel van a Páska ünnepe, sok zarándok van jelen. Olyan ember is, aki ezt a zarándok utat úgy tette meg, hogy Jézust kísérte. És mégis az a kérdésük, hogy ki ez? Ki ez, mert valahogy úgy jön le nekik, hogy Jézus király akar lenni, uralkodó akar lenni, és nem értik Jézust. Ki ez, kérdezgetik, de föl kell tenni a kérdést magunk számára, hogy mi ismerjük-e őt. Tudom-e, ki ez a Jézus? Vagy én is még csak ott tartok, hogy felteszem másnak a kérdést, hogy ki ez? Miért fontos? Kell egyáltalán vele foglalkozni? Mi közöm van hozzá? Meg egyébként is. Én el vagyok jól nélküle. Ki ez a Jézus? És milyen választ adunk erre a kérdésre? Kinek ismertem őt meg? Kicsoda ő a számomra? Jelente ő nekem valamit? Aztán a sokaság azt a választ fogalmazza meg, ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Nagyon gyenge válasz ez. Nincs ebben semmi. Semmi, ami arról beszélne, hogy valami megmozdult bennük Jézust látva. Igen, hát a tömegnek a pszichológiai hatását ugye átélik, ők is kiabálnak, de mert most kiabálni kell. Jön Jézus, valaki kitalálta, íme királyod jön hozzád, szeliden szamáron ülve, hallelujázni kell, hozsannát kell mondani, és ugye ez ráragad az emberekre. Ugye, hogyha egy tömeg eseményen vagyunk ma is, ugye ami ott történik, hat az emberekre. Nagyon könnyű fölbiztatni embereket, nagyon könnyű befolyásolni, vagy ugye, hogyha elmegy valaki egy mai modern zenei koncertre, ugye nagyon szeretik az előadók, hogy kezeket, látni akarom a kezeket, meg tapsoljatok, és abban a pillanatban mindenki, mint a nem tudom micsoda, kalimpál össze-vissza, meg ugrál, mert hatással vannak rá, meg ezt kell most csinálni, ezt várják el, akkor leszek ugye népszerű, ha én is azt csinálom, ha nem csinálom, akkor kinéznek, mit keres ez itt, meg se mozdul, össze se üti a tenyerét, nem beszél csúnyán, nem bagózik, nem iszik, hát mit keres ez itt? És ugye itt is a sokasságot ez mozgatta, de egyébként Jézus személyéről nem tudnak semmit. Nem mozdult meg bennük semmi, mindazáltal, amit láttak, hallottak róla. És azért mondom, hogy ugye ez, amit ők megfogalmaznak, hogy Jézus a galileai Názáretből való proféta, hogy ez gyakorlatilag egy jelentéktelen megfogalmazás, mert mit látunk, ugye, amikor valaki úgy megy oda Jézushoz, hogy már valamennyire ismeri, mert úgy, hogy viszi oda a saját életét, a elrontott, tönkrement, megbetegedett életét, akkor legtöbben úrnak szólítják. Ugye, ha itt a két jerikói vakra gondolunk, fölidézzük, amit itt Máté korábban mondott, ugye ők is, amikor meghallják, hogy a názáreti Jézus az, aki arra megy, akkor azonnal kiáltanak. Mi az első szavuk? Uram! Kyrie! És az Uram ez azt jelentette, hogy igen, látom, hogy Jézus több, mint én. Ő valóban, valóban Istentől jött. A Dávid fia kifejezés messiás jelző. Ugye az Ószövetségben a leendő messiás Dávid fiának, utódjának, tehát Dávid családjából, királyi vérből érkezőnek látják. És aki úgy őszintén, igazán megy Jézushoz hitáltal, mert valamit már lát benne, akkor legtöbben így jönnek. Hát ő Úr. Ő több, mint mi. Ő nem egyszerű Jézus, amikor azt mondják, hogy Jézus a Názáretből való proféta, akkor gyakorlatilag csak azt mondják, hogyha úgy mondaná, ez a Pista. Ez a Pista a szomszédból, milyen körülbelül így. Tehát ennyi nekik Jézus. És ez a kérdés, hogy ki nekem Jézus? Pista a szomszédból, vagy Úr, Ura. Ami azt jelenti, hogy úgy is jövök, ahogy egy Úr elé jönni kell. Leborulva, alázattal. Tudom, hogy nem kötelessége neki, hogy rám tekintsen, foglalkozzon velem, de ismerem őt, és tudom, hogy azért jött, mert szolgálni akar, mert neki fontos az elesett, az elveszett, a nyomorult, és meg akarja menteni. Meg úgy kiáltok, hogy Uram, hogy nincs is más esélyem a menekülésre, az élet jobbulásra, a változásra, csak egyedül ő. Na hát itt a sokasságnál ez nincs. Nem tudják ki, a másik része meg, aki éltette Jézust, az meg azt hiszi, hogy na, eljött a várva várt pillanat, Jézus megérkezik Jeruzsálembe, hát ugye itt van, Szamáron jön, és nem látják, hogy mi ennek az üzenete, hogy egy hadvezér soha nem Szamár háton érkezett, hanem fehér ló hátán, és nem egyszerű tanítványok, halászok, vámszedők, gyerekek kísérték, hanem a hadserege. És nem látják, hogy Jézus nem királyként vonul be, tehát olyan értelemben, mint aki most azonnal ugye hatalmat akar magának, trónra akar ülni, nem látnak semmit, nem értenek semmit, és ez a kérdés, hogy én mit értek Jézusból, mit látok én az ő munkájából. Ugye mi is azért már hallottunk egy-két ígét, ugye mit látunk belőle? Látom-e a valóságot, a lényeget? És én úgy gondolom, hogy mindenki megdöbben, amikor Jézus leszáll, ugye beérkezik Jeruzsálembe, leszáll a Szamárról. Eddig tartott a Szamárnak a küldetése, és utána Jézus nem se a főpapok palotájához nem megy, sem a régi királyi palotához, ugye, ahol vagy Heródes van jelen, vagy ott van most ugye Pilátus, nem oda megy, hogy én át akarom venni a hatalmat, hanem bemegy Jézus a templomba. Tehát ilyen előzmények után megy a templomba, amikor bevonul a városba, az emberek egész mást várnak tőle, a másik rétegnek meg fogalma sincs, hogy ki ez a Jézus, hát bemegy a templomba, és ezzel üzen. Ugye ez a templomba való bemenetel, az üzenet, hogy igen, király vagyok, de nem úgy, ahogy gondoljátok. Én nem azért jöttem, hogy fegyverrel harcoljak mások ellen, hanem azért jöttem, hogy veletek személyesen találkozzam, titeket szólítsalak meg. Ugye úgy várták, akik várták királyként Jézust, hogy majd ő másokat fog ugye megszólítani, harcol mások ellen, velünk nem foglalkozik. Ugye nagyon sokszor így vagyunk, hogy igen, a másiknak van szüksége arra, hogy Jézus szóba álljon vele, foglalkozzon az életével, megtisztítsa az életét, átalakítsa őt, és nem mindig gondolunk arra, hogy ha én igen közelbe jövök, akkor azért jöjjek, mert az Úr velem akar foglalkozni. Nekem van szükségem arra, hogy halljam az ő szavát, és átéljem a munkáját az életemben. Tehát bemegy a templomba, tehát nem királyi palotába megy, nem a hatalom helyszínére, hanem a templomba, ugye a jeruzsálemi templomba. Mi a templom? A templom az a hely, ahol az Isten kijelentette magát az ő népének. A templom az a hely, ahol találkozni lehetett az Istennel. És oda megy Jézus, szinte ezzel üzen, hogy aki találkozni akar velem, az ide jöjjön. Itt lehet velem találkozni, és ez ma is úgy van, hogy ott lehet vele találkozni, ahol az ige hirdettetik, ahol van egy Biblia, ahol beszélnek az ő igéjéről. Az lehet egy ilyen templom, de lehet akár egy tér, ahol Bibliát olvasnak, arról beszélnek, ott találkozni lehet Jézussal. Tehát ahol róla beszélnek, ahol ő van a középpontban, ott lehet vele találkozni. Aztán lehet vele találkozni, ugye, hogyha valaki éli a hitét. Ugye lehet valakinek a hitén keresztül meglátni Jézust. Tehát bemegy, mert találkozni akar az emberekkel, még mielőtt elmegy a keresztre, még akarja hirdetni az evangéliumot, akarja, hogy az ott levő emberek meghallják Isten üzenetét. Tehát ne azt hallják meg, amit ők hallani akarnak, hanem azt, amit az Isten üzen. Mert ez is egy veszélyforrás, ugye, hogy csak azt halljuk meg, amit szeretnénk. Arra van hallásunk, és nem arra, amit Isten akar nekünk mondani, mert ez a kettő nem mindig passzol. Ugye, más szeretnénk mi hallani, mint amit Isten akar nekünk üzenni. Hát itt is úgy voltak az emberek, megvoltak a maguk vágyai, amit szerettek volna, hogy Isten meghallgasson, vagy azt szerint cselekedjen, de Jézus meg azt mondta, hogy én Isten akaratát szeretném hirdetni a számotokra, meg megélni. Tehát bemegy a templomba. Na most, amikor halljuk ezt, hogy Jézus bemegy a templomba, akkor nem mai értelembe vett templomot kell elképzelni, hanem egy hatalmas épületkomplexumot, ugye, amely több részből állt, eleve volt több udvara, és az a lényeges, hogy a legkülső udvar, tehát ahol belépnek a templom területére, az az úgynevezett pogányok udvara volt, amit Isten arra adott, hogy a nem zsidó ember, ha keresi az Istent, akkor oda bemehessen, imádkozhasson, kérdést tehessen fel, vagyis legyen esélye megismerni az élő Istent. Aztán ugye a következő udvarban voltak a férfiak, aztán volt ugye az a hely, ahol bemutatták az áldozatot, és aztán így mentünk egyre közelebb magába, ugye a szentélybe. Ugye a szentély, aztán a szentek szentje, az már a legbelsőbb tér a templomban. Ott van a szövetségláda a tetején a kérubokkal, a ládába benne van ugye a két kőtábla, Áron kivirágzott vesszeje, illetve egy korsó manna, ami jelezte Izraelnek, hogy a pusztában Isten hogyan gondoskodott ugye róluk. És oda a szentek szentjébe ment be egy évben egyszer a főpap, és ott jelentette ki magát Isten neki, illetve ugye vitte be a vért, amivel a nép számára bűnbocsánatot kért. Így van, tehát Jézus belép a templomba, a pogányok udvarára. Tehát arra az udvarra, amit azért adott Isten, hogy a nem zsidó ember ott lehessen, és megtapasztalhassa Isten jelenlétét. Ugye a nem zsidók ugye több Istenben hittek, többféle Istenük, bálványaik voltak, és ott átélhette az egyetlen élő Isten jelenlétét, azért, aki teremtette ezt a világot, annak az Istennek a jelenlétét, aki adta nekünk az életünket. És bemegy oda Jézus, és mit talál? Árusokat. Árusokat és vásárlókat. Pénzváltókat. Tehát nem azt találja a templomban, aminek lenni kellene. Nem imádkozó embereket, nem istenkeresőket, hanem áldozati állatokat, árusítókat, illetve pénzváltókat. Ugye a pénzváltók azért voltak jelen, mert a templomadót csak sékelben, szent sékelben lehetett befizetni. Viszont az ünnepre nagyon sok olyan zsidó érkezett, aki már nem Izrael területén élt, hanem valahol pogányföldön, Görögországba össze-vissza, és ő nekik az a pénzük volt, amit abban az országban használtak. De azzal a pénzzel nem lehetett a templomadót befizetni, mert ugye pogánypénz volt, meg azokon általában valamilyen bálványistennek a képei voltak, tehát be kellett váltani. Ami önmagában nem volt rossz dolog, hanem mi volt a probléma, hogy nem ott kellett volna. Nem a templomban. Az áldozati állatot sem ott kellett volna árulni, sőt, igazából nem is kellett volna árulni, hanem mindenki hozzon otthonról, de hát mi volt a kényelmesebb, ugye, aki jött, mit tudom én, Názáretből, Kapernaumból, jó 100 kilométer, ugye Jeruzsálemtől, mi volt a kényelmesebb, hát majd ott helybe megvesszük. Hát nem kell otthonról cipekedni, hát mint ma, ugye, egyszerűbb megrendelni az internetről, mint otthon, fogok vele küszködni, fáradni, megrend. Ugyanez volt, ugye, és ezt a főpapok nagyon jól tudták. Tehát mi azt hiszük, hogy sok mindent mi találunk ki. Nem, ezt már régen is így csinálták. Ugye a főpapok nagyon jól tudták, hogy ez a népnek tetszeni fog. Senki nem mondta ezt, hogy mit csináltok. Hát a birkát viszitek a templombát, ott embernek kell. Nem mondta senki. Senki. Mert így volt a kényelmes. Így volt a kényelmes. Ott a helyszínen mindent egybe. Ha ma is ez nem, ugye, ha jól emlékszem, ugye János evangéliumába fordítják úgy, hogy ebben a jelenetben, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy ugye itt úgy van, hogy kalmárkodás házává, de van olyan fordítás, ugye, hogy vásárcsarnokká, piaccsarnokká tettétek az én atyám házát, az én házamot. Ugye, mint ma a nagy bevásárló központok, minden egybe. Hát ez is arra a mintára ment. Minden egybe, a nép örült, és jön Jézus. Jön Jézus, és ugye meg is lepődünk, hogy hüha. Ez szelíd, aranyos, kenyérre kenhető Jézus, és itt most mit látunk, hogy bemegy a templomba, be van pipulva, és fölborigat mindent. Én a szelíd Jézus, el se tudjuk ki, Jézus haragszik. Persze, hogy haragszik. Csak csináltunk belőle szent képeket, ahol egy ájtatos Jézus, aki alig várja, hogy megcsinálja, amit mondunk neki, teljesítse kívánságunkat, ugye, mint a három kívánságban Dévényi Tibor, és akkor jó, ide fog örülni Jézus. Hát nem. Tehát jó, hogyha látjuk, hogy ki ez a Jézus. Hát az, aki fölháborodik azon, hogy a templomban nem az történik, aminek történnie kell. Nem az ige hangzik, nem imádság, nem vágyakozó lelkek, hanem mi van a szívekben? Hogy itt vajon olcsóbban tudom-e megvenni? Melyik árusnál kapom meg olcsóbban azt a bárányt, vagy azt a galambot? Mi van a szívünkben? Milyen lelkülettel vagyok én jelen? Ugye sokszor már az Isten is üzlet. És itt is üzlet volt, hogy na, hol kapom meg? És az embereket, ugye ez töltötte be, hol kapom meg olcsóbban? Ki váltja be jobban? Hol éri meg? Annál a váltónál, vagy emennél a váltónál? És mindezt a templomba csinálják. No, de most mielőtt nagyon fölháborodnánk, meg tovább mennénk, meg azt mondom, úgy van Jézus, szuper, ha senki nem szólt, te legalább szóltál, és fölrugdostad az asztalokat, és rendet raktál, de ugye van ennek egy olyan olvasata, hogy ugye a 1 Korintus 6-ban Pál apostol azt írja, hogy ugye az új szövetségi hívőkről, gyülekezeti tagokról, hogy a testetek, a bennetek levő Szentlélek temploma. Hát, ti testetek a templom. Na, most így közelítjük meg, mit talál a testemben. Mit talál a testemben Jézus? Persze nem fizikai értelemben, mint egy anatómus, hogy megnézi, hogy mi van ott belől, hanem úgy, mint a szívünkben, a lényünkben. Mit viszek oda be? Mi jön, ugye, és ugye Jézus egy másik helyen azt mondta, hogy a szív teljességéből szól a száj. Tehát a beszédünk, a gondolkodásunk, ami belőlről kijön, az árulja el, hogy mi van a szívünkben. És mi jön ki a szívemből? Gyűlölet. Mit viszek be az életembe? Alkoholt, drogot, cigarettafüstöt? Mit viszek be? Szennyet a tévéből, az internetről? Mit viszek be? Azt mondja, hogy a ti testetek a bennetek lévő Szentlélek temploma. Mit viszek be a templomba? És ugye mit láttunk itt, hogy Jézus kiűzi, kitakarítja az oda nem való dolgokat. Meg hát őszintén mi is fölháborodunk, ugye? Ha most ide valaki bejönne egy üveggel, leülne és itt inna, fölháborodnánk. De azt mondja Jézus, hogy hát, a templomban ilyet nem lehet. De azt mondja az ige, hogy a testünk a Szentlélek templom, és akkor magunkba gurítjuk. Nem háborodunk föl. Mit csinálsz a Szentlélek templomába? Mit csinálsz a testeddel? És ráadásul úgy most meg is szólított, nem ütött, hogy így van az egész ige, hogy nem tudjátok a testetek, amit Istentől kaptatok. Eddig soha nem figyeltem föl rá, amit a testetek, amit Istentől kaptatok. Mi van? Testemet is Istentől kapta. Ugye a Zsoltárban mondja a Dávid, hogy az anyám méhében formáltál, meg a Jeremiás egyben is ugye ezt olvassuk, Isten mondja, hogy már amikor megformáltalak az anyaméhében, ismertelek. Tehát az anyaméhében formálódik a testünk. És itt Pál leírja, hogy Istentől kaptátok a testeteket. És ez nagyon most szíven ütött, hogy így viszonyulok én a testemhez is. Hogy kaptam Istentől, felelős vagyok, mit teszek érte? Mit teszek vele? Felelős vagyok. Mit teszek? Milyen bűnbe, szennybe viszem? Sokszor még a hívők is úgy van, a lélek a fontos, a test nem számít, azt csinálok vele, amit akarok, majd aztán úgyis oda megyek, bocsánatot kérek, azt utána minden mehet változatlanul tovább. Holott az ige mit mond, hogy igen, az életünk legsúlyosabb bűneivel, mindennel oda mehetünk az Úrhoz, az elrontott életünkkel, a mélységeinkkel, mert megbocsát, ha őszintén bocsánatot kérek. De van folytatás, hogy hogy menj el, és többé ne vétkezz, többé ne csináld azt, amit csináltál addig, míg meg nem bocsátottam neked. Többé már ne úgy élj, ahogy addig éltél, hogy nem találkoztál vele. És ez a fontos, hogy hogyan élek, mit látnak, azt te, hogy megváltozott teljesen az életem, hogy azt mondja, jó, hát igen, változott annyi, hogy addig soha nem járt templomba, most már elmegy, de maga az élete ugyanúgy zajlik, mint korábban. És hát mit látunk, hogy Jézus, ugye, azt mondja, hogy ezeknek nincs ott helye. Tehát így menjünk Jézus elé, kérdezzük meg, Uram, mit látsz az életemben, aminek nem ott volna a helye. Amit te nem akarsz ott látni, és kérlek, tisztogasd ki. Tudjuk, hogy nem korbáccsal tisztít meg, hanem az ő vérével. Ha én őszintén kérem és akarom, megtisztítja a szívem, az életem. Tehát ő nem csak fölborigatta, meg kiküld, hanem folyt beszél is, és ezt mondta nekik, meg van írva, az én házamat imádság házának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Tehát az egyik dolog, hogy megindokolja, miért teszi azt, amit tesz. Tehát Jézus nem elvakítja a düh, hanem amit tesz, azt igére alapozva teszi, még a keményebb tetteket is. Másrészt pedig azért, mert szereti Istent, az Atyát, szereti mindazt, ami a dolgokat, amik az Atyához kötődnek. Itt most ugye szereti a templomot, ami az imádság háza számára, és ez a féltő szeretet nyilvánul meg benne. Ugye a féltő szeretet az az, hogy szólok, megmondom, mi a probléma őszintén, nem elkenem, hogy jó, ugye mi azt hiszük, az a szeretet, nem szabad szólni a másiknak. Élhet olyan szennyben, bűnben, csinálhat, amit akar, de nem szabad szólni, mert az a szeretet. És most itt mit látunk, hogy Jézusnak a féltő szeretete azt jelenti, hogy egyrészt cselekszik, másrészt szól, megmondja, hogy ez így nincs jól. Tehát nem azt mondja, hogy jól van, hát oké, hát ugye mikor épült ez a templom, azóta eltelt pár száz év, megváltozott körülöttünk a világ, egyik parlament így dönt, a másik parlament úgy dönt, hát érthető. És ugye változik az ember? Hát érthető, nem szólok semmit. De igenis szól, mert Isten nem változik. Igen, Isten nem változik, az ő törvényei sem változnak meg, és az ő hozzáállása sem változik meg. Tehát amit régen Isten meghatározott, azt ma is úgy gondolja. Tehát Isten, mit mond Jézus? Az én házam imádság házának neveztetik. Meg van írva. Tehát Isten a templomot imádság házának adta és nevezte valamikor régebben. És azt mondja Jézus, de ma is annak tartja az Atya. Nem változtatta meg. Most ha nem azt mondta, hogy igen, igen, modern világot élünk, most már vásárcsarnok lesz belőle. Nem. Az én házam imádság háza. Ami azt jelenti, ugye, hogy ezen a helyen imádságától találkozhatsz velem. A templomot arra adta Isten, minden gyülekezeti helyet, közösséget arra ad Isten, hogy az imádság háza legyen. Hogy ott találkozzunk vele. Hogy halljuk az ő hangját. Hogy átéljük az ő szeretetét és kegyelmét. De hát, ugye mit mond? Ugye, amikor ott vannak az árusok, ott vannak a pénzváltók. Milyen csönd lehet ott? Milyen, mennyire lehet ott imádkozni? Hát semennyire. Hát gondoljuk el, amikor egy nagy üzletben új áru érkezik, meg akció, és tömve van, el lehet ott csendesedni? Lehetne ott imádkozni? Át lehetne élni, hogy itt az Isten? Hát nem. És mondja Jézus, hát itt nem tudjátok átni ebbe a zajba. Amikor mindenki arra figyel, hogy ki mennyiért adja és mennyit enged, hol? Kiszorult az Isten. És nézzük meg a szívünkben, hogy jelen van még az Isten, vagy kiszorította már az én sok ügyes, bajos dolgom, a vágyaim, a szenvedélyeim, az elfoglaltságom. Ott van még imádságháza ez a szív. Át tudom élni az ő jelenlétét. Ugye a rablók barlangjává teszitek, és ezt Jézus mondja. És ha mondja, akkor így van. Olyanok vagytok, mint a rablók. Ugye már mi érdekel a templomba benneteket? Hogy mennyi pénzt tudunk beszedni másoktól. És ez nagy mélység. Ez nagy mélység. És amikor Jézus egy kicsit, mondjam így, rendet tud rakni, elcsendesedik ott a tér, akkor azt látjuk, hogy vakok és bénák mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Tehát rámutat az eredeti igazi rendeltetésére a templomnak, azt mondja, hát ez az Isten kórháza, vagy orvosi rendelője. És vannak emberek, akik ezt meglátják. Akik örülnek, jé, itt van a mi főorvosunk, az áldott orvosunk, Jézus, éljünk a lehetőséggel, és oda mennek hozzá, és ő meggyógyítja. És de jó, ha így jövünk. Tehát ezt is fel kell tenni, ezt kérdést, hogy én milyen szívvel, vágyjal jövök, így jövök-e, mint ezek az emberek, ezek a vakok, bénák, hogy ő az én orvosom, és gyógyulni akarok, és nem érdekelnek a pénzváltók, az árusok, engem csak Jézus érdekel, mert gyógyulni akarok. Lehet, hogy nem is fizikai betegségtől, hanem itt belül a szívemben, a lelkemben, és jövök hozzá. És mit olvasunk, meggyógyította őket. Ezeket nem küldt el. Ugye? Csak az árusokat. Akik nem Istenért jöttek, tehát az árusok nem Istenért vannak ott, és ez a lényeg. Akik nem Istenért vannak, azokat elküldi Jézus, de akik Istenért vannak, akik Istentől új életet akarnak, akik találkozni szeretnének vele, azokat meggyógyítja, azokat nem küldi el. Tehát ezt fontos látni, hogyha én úgy jövök, hogy ő kell nekem, az ő igéje, szava, ugye, hogy a zsidókhoz írott levél mondja, hogy Istennek a szava, az ígéje, olyan, mint a kétélű kard, ami elhatol a mi lényünknek a mélyéig, és ott elvégzi a munkáját, ott megtisztít, meggyógyít, bekötöz, vigasztal, erőt ad. Igen, ha így jövök ezért a szóért, ezért az ígéért, akkor átélem a gyógyulást. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták azokat a csodákat, amelyeket tett, tehát ott vannak a főpapok, az írástudók, ők is látják. Látják a sok csodát. De el kéne gondolkodni, hogy amiket Jézus tesz, az mi nem tudjuk. Ha mi vagyunk főpap, írástudó, tehát Istennek úgymond profi képviselői szolgái, és mi nem tudunk ilyet tenni. Aztán össze is kéne hasonlítani magunkat Jézussal, hogy Jézus a lenézett kis rabbi, akiből azt se tudjuk, hogy kicsoda, az emberek problémáira irányítja a figyelmét, mi meg a tanult, vezető, profi szolgák, az emberek zsebére irányítjuk a figyelmet. Nekünk a pénzükkel. Micsoda különbség. És szabad így oda tenni az életemet Jézushoz, hogy megnézni, milyen ő, hogyan is viszonyul az emberekhez, mi a fontos neki, és megnézni, hogy mi nekem a fontos, hogy nézek én a másik emberre, Mi a fontos, csak a pénze nekem dolgozzon, elvégezze, amikkel, vagy fontos az ő lénye, személyisége, fontos az, hogy milyen irányba tart, hogy látom, hogy Krisztussal van, vagy Krisztus nélkül, és ha Krisztus nélkül, akkor próbálok tenni valamit, hogy legalább bizonyságot tegyek, mert tudom, hogy Krisztus nélkül nincs élet, nincs üdvösség. Tehát ezek ott vannak, látják a csodákat, amelyeket Jézus tett, és semmilyen konzekvenciát nem vonnak le, nem készteti őket arra, hogy leboruljunk előtte, és mi is segítségül hívjuk. Tehát ez a legnagyobb probléma, hogy ott vannak, látják, amit Jézus tesz, hallják a tanítását, de a saját életükre nézve ez nem jelent nekik semmit. Nem hívják segítségül Jézust. És az ige akkor használ, hogyha a saját életemre nézve kérem Jézust, aztán látják, hallják a gyerekeket, akik a templomban ezt kiáltották, Hozsánna a Dávid fiának. Ugye a gyerekek ott voltak, amikor bevonult Jézus, hallották, hogy a felnőttek is ezt kiáltozták, hát ők is mondják, de a gyerekek másképp mondják. Ebben őszintesség van. Ugye amikor ott a sok ember mondta Hozsánna Dávid fiának, ott nem volt benne az igazi őszintesség. Ugye csak ezt kell kiáltani, ők itt most maguktól mondják. Senkitől nem hallják, ott a templomban senki nem kiabál, hogy Jézus, Hozsánna, Jézus, segíts. Ugye a Hozsánna azt jelenti, hogy Uram, segíts, Uram, irgalmaz, és az Istenhez intézett imádság volt. És a főpapok és az írástudók, hogy ezeket látják és hallják, haragra lobbannak. De, tehát nem bűnbánatra indulnak, nem elgondolkodnak, hogy hó, tényleg mit csináltunk mi a templommal? Megmondja nekik Jézus, és nem elgondolkodnak. Olyan tipikus ember, tipikus, mondhatnám, mai ember, nem elgondolkodik. Nem azt mondja, hogy igen, igen Uram, hát tényleg, ide hoztam a birkákat, meg a pénzt, és már nekem csak az a fontos, hogy minél jobb áron adjam el, minél többet bevételezzek. Hát Uram, hova jutottam? De nincs semmi ilyen, hanem megharagszanak Jézusra, meg a gyerekekre. Megharagszanak azokra, akik többet látnak Jézusban, mint ők. És megkérdezik, hallod, mit mondanak ezek? És Jézus így válaszol, igen. Igen, igen, hallom, csak hogy ezek, amit mondanak, ezzel az igét teljesítik be. Ezek a gyerekek összhangban vannak az Isten igéjével, döbbenetes. Gyerekek, akik nem kiképzett profi tanítók, vagy lelkészek, ezek az Isten igéjét idézik, jobban ismerik, mint a profik. És azt mondja Jézus, sohasem olvastátok. Ha milyen megszégyenítő, ott a főpap, ráadásul kettő is van, ugye, és ott az írástudók, akiknek fő foglalkozása a Bibliával való foglalkozás, és Jézus költet, hát sohasem olvastátok, hát nem ismeritek a Bibliát. És ti azt hiszitek, hogy nálatok jobban senki nem ismerhet, ez a gyerekek leköröznek. És szabad ezt a kérdést föltenni, hogy mennyire ismerem a Bibliámat. Mennyire ismerem? Úgy a Szentlélek szerint, ugye, mert a Szentlélek az, aki megismerteti, megérteti velünk, megeleveníti bennünk az igét. Tehát ez a kérdés, sohasem olvastátok, és nincs válasz. És erre Jézus ott hagyta őket, kiment a városból, Betániába, és ott töltötte az éjszakát. És ahogy Jézus kimegy, tehát itt már nem érdekes, nem áll le velük vitatkozni, nem kérdez tőlük, egyszerűen ott hagyja őket. Mint ha azt mondanál, sajnálom, reménytelen esetek vagytok. Megdöbbentő. Ott hagyja őket, mert úgy látja, hogy Nincs értelme. Reménytelenek. Mert csak az eszükkel, a tudományukkal akarnak mindent megfogni, a szívük meg be van zárva előttem. És ez a lényeg. Szívemet nyissam meg előtte, figyeljek rá, és akkor megértem őt, és akkor nem leszek reményteleneset, hanem az Úrnak drága, áldott gyermeke, eszköze lehetek az ő szolgálatában. Imádkozzunk! Úr Jézus, köszönjük, hogy bevonultál Jeruzsálembe. De bocsásd meg, hogy bizony, mi is olyanok vagyunk gyakran, mint az ott téged éltetők, hogy a lényeget nem láttuk meg. Mi is hányszor szentelünk neked ünnepet, hallelujázunk, dicsőítünk, csak éppen nem tudjuk, kinek tesszük ezt, nem ismerjük a te igazi lényedet, küldetésedet, igazi személyedet, de köszönjük, hogy még mindig kijelented magad nekünk, elénk állsz, bemutatkozol, és elmondod, hogy te vagy az imádságnak a fejedelme, te vagy az, ami főorvosunk, aki meg akarod gyógyítani a mi életünket, lényünket, és add, Uram, hogy itt tudjunk eléd állni, hogy kimondjuk, hogy Uram, szükségem van rád, és azért vagyok itt, mert össze akarok veled imádságban kapcsolódni, és várom, hogy meggyógyítsd az életemet. Elakadtam, nem tudok tovább menni, könyörülj rajtam. És köszönjük, hogy te meghallgatsz, meggyógyítasz, helyreállítasz úgy, mint azokat az embereket, akik így mentek hozzád ilyen vágyakozással. És kérünk, Urunk, hogy könyörülj rajtunk, amikor olvassuk az igét, értsük, és hogy valóban tudjuk, hogy mi is van ott, és értsük meg az idők jeleit, értsük meg azt, ami körülöttünk van a te igéden keresztül, hogy igazi és jó válaszokat tudjunk adni. Segíts, hogy a te szemeddel lássuk a másik embert. Ne csak a pénzt, a hasznot lássuk benne, amit nekünk tud hozni, hanem lássuk meg azt az embert, akit te teremtettél, akinek talán a szíve, a lénye szomjazik utánad, csak nem tudja, hogy keressen meg, és az, hogy a mi életünk legyen egy feléd mutató, feléd vezérlő eszköz a számukra. Eléd visszük mindazokat, Uram, akik itt ezen a településen, a gyülekezethez tartozó településeken élnek, és még távol vannak tőled, nem ismernek téged, nem tudják, hogy van egy imádságháza, nem tudják azt, hogy adtál egy rendelőt, ahol te gyógyítasz, ahol a Urunkat, hogy rájusson hozzájuk, vonzd őket magadhoz, és adj életváltozást a számukra, adj nekik bizonyosságot afelől, hogy te kifizetted az ő bűneik árát is a kereszten, és a miénket is, áldott légy érte. Könyörgünk a betegekért, Uram, egyedül élőkért, megfáradtakért, családokért, szenvedélybetegekért, háborúban élőkért, könyörülj rajtuk, hogy ők is fölismerjék, hogy te vagy egyedül a békesség forrása. Kérünk így, Urunk, egyházunkért, népünkért, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, ha az Úr akarja, és élünk legközelebb. Vasárnap 10:30-tól tartunk Isten tiszteletet itt a templomban. Előtte szombaton 2 órától a listában egyházmegyei családi napra kerül sor. befejezésül a már megkezdett 475. dicséret harmadik versét énekeljük, zörgessetek buzgón.